Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 84. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak! Ezzel a dallammal énekeljük a 280. dicséretünk első, második és ötödik, hatodik verseit. A 280. dicséretünk első, második és ötödik, valamint hatodik versét. Az első verse így kezdődik: ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telik el a mulandóságnak.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, fönnállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük Te néked, hogy megengedted ezt az évet eltöltenünk, és köszönjük, hogy most az utolsó órákba hozzád jöhetünk, és rád tekinthetünk, rád figyelhetünk, akinek létében nincsenek múltak, jelen és jövendő, hiszen Te örökkévaló vagy. Úr Jézus Krisztus, kérünk Téged arra, hogy szólíts meg bennünket ma este is, taníts bennünket, gazdagíts bennünket, ítélj meg bennünket, emelj fel bennünket, bánj velünk úgy, ahogy erre rászorulunk, és egy szükségünk van. Köszönjük néked, hogy személyesen ismersz bennünket, és tudod, hogy mi minden történt velünk ebben az évben. És köszönjük néked, hogy eddig is volt szavad hozzánk, kérünk most is, áldj meg bennünket is a Te élő igéddel. Köszönjük néked, hogy Szent Lelked által nem csak itt vagy jelen, hanem jelen vagy mindazokon a helyeken, ahol a hívő testvéreink keresztjének összegyülekeznek, és előtted megállnak, téged magasztalnak, neked mondanak hálát, előtted tartanak bűnbánatot, neked szánják oda magukat. Kérünk, áld meg az ő együttléteiket is, legyenek bármelyik zugában ennek a világnak. Köszönjük Te néked, hogy elcsöndesedhet a szívünk, miközben a világ egyre zajosabbá válik, és miközben egyre inkább elmerülnek földi élvezetekben mi, feléd fordulhatunk, és benne gyönyörködhet a mi lelkünk. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét a 77. Zsoltárból. A 77. Zsoltárt olvassuk az első versétől kezdve. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok, szavamat Istenhez emelem, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szüntelenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok. Róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkozom, és azt kutatja a lelkem, avagy mindörökké elvet az Úr, és nem lesz többé jó akaró, avagy végképp elfogyott az ő kegyelme, vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre, vagy elfelejtkezett könyörülni Isten, vagy elzárta haragjában az ő irgalmát. És mondám, ez az én betegségem, hogy a fölségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a Te utad szent. Kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a Te hatalmadat, megváltottad népedet karoddal, Jákob és József fiait. Láttak Téged a vizek, ó Isten, láttak Téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztének, megzendültek a fellegek, és a Te nyilaid széllyel futkostanak. Mennydörgésed zúgott a forgószélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget, megrázkódott és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a Te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével. Kedves testvérek! Vas Albertnek van egy regénye, amelyből származik a következő kis részlet. Tóderik ült a tönkön, mármint hogy egy fatönkön. Hallotta távolodni a lépéseket, hallotta halkulni az örgést, és nem fordult arra, hogy utána nézzen, minek. Nem szabad utána nézni annak, ami elmegy. Az időnek, az életnek, az embernek. Nem szabad. Elmennek úgy is, ha eljött az idő. És amikor már elment minden, az idő, az élet, az emberek, akkor vége van. Akkor az ember rendbe teszi a dolgait, és elkészül magával, és elmegy a másik irányba. De mielőtt elmegy, rendbe teszi a dolgait. Hát a vén Tóderik úgy gondolta, hogy nem kell utána nézni az időnek, és van ebben valami igazság.
Mert a múltba révedni tényleg baj. Fennáll a múltban élésnek a veszedelme, aki pedig a múltban él, annak se jelene, se jövője nincsen. Nem jó az sem, hogyha valaki csak a mában él, vagy a mának él, és nem ismer se múltat, se jövendőt, mert az meg gyökértelen és jövőtlen ember. És az se igazán jó, ha szüntelen csak a jövőbe tekintünk, hiszen múltunk nem lévén nem látjuk a gyökereket, de nem tudunk érdemben a mával se foglalkozni, csak aggódva fürkészünk, mit hoz a holnap, várjuk a boldogság kék madarát, vagy a szerencse ránk köszöntését. Mi akkor a helyes megoldás? A helyes megoldás az lehet, testvéreim, hogy nézzünk az Úrra. Nézzünk az Úrra, az örök Istenre, kinek esztendők nincsenek létében, de jelen vannak múltak, jövendők egy tekintésében, ahogy énekeljük az egyik énekünkben. Ő majd az örökkévaló Isten ráirányítja a gondolatainkat arra, amire kell. Olykor a múltba, máskor a jelenbe, ismét máskor a jövőbe fogja terelni a gondolatainkat. És nekünk azon kell gondolkozni, amit Isten mutat meg nekünk. Ha a múltat a múltról, a jelent, a jelenről, jövőt, akkor a jövőről. Itt van a felolvasott igében egy istenfélő ember, Aszáfnak hívják, aki tele van kérdésekkel, ezeket a kérdéseket a saját népének a sorsa indukálja benne, de abban a népbe, az ő saját kis élete is beleágyazódik, tehát azok a kérdések, amiket sorolsz, mint az ő saját kérdései is. Ezekkel a kérdéseivel az Úrhoz fordul, és az Úr pedig a gondolatait visszatereli a múltba. Az Isten emlékeztetni kezdi őt az ő lelke által, a múlt dolgokra. Ezért van az, hogy a Zsoltár elején Aszáf megszólal, hogy fölemeli a kezeit Istenhez, imádkozik, és utána annak vagyunk tanulni, hogy Isten visszafelé fordítja az embert, és nézi vissza a múltba, és aztán jönnek ezek a szavak végig, hogy megemlékezem, emlékezem az Úrnak dolgairól, és újra-újra ismétlődik ez a kifejezés. Isten visszafordítja a kérdésekkel teli, szomorú, aggódó embert, nézzél a múltba, Aszáf. Nézzük először, hogy mire emlékezik Aszáf. Ezt mondja itt, felidézem az Úr tetteit, emlékemben van csodád, elmélkedem minden tetteden és munkáidról, beszélgetek magamban. Vagyis, testvérek, az Isten dolgain, az Isten kijelentésén gondolkozik, elmélkedik ez az ember. Az Úr tetteiről, az Úr csodáiról, az Úr munkáiról, ezekről elmélkedik, ezekről gondolkozik, visszafele nézve a történelemben. Azért teszi ezt, mert ezekben a történelmi eseményekben, amiket itt felsorol, Isten kijelentette magát, ezekben megmutatta, hogy ő kicsoda és milyen. Isten nem csak a beszédjében, a szavakban, a leírt szavakban, mondatokban jelentette ki magát, hanem történelmi cselekedetekben is. És itt visszaemlékezik Aszáf, aki egy ízig-vérig zsidó ember, és visszaemlékszik, hogy Isten milyen szavakat is mondott, de miket is csinált a történelemben. Mert a zsidó ember az abban az Istenben hitt, aki nem csak beszélt, hanem cselekedett is a történelemben, és ez a kettő nála egy volt. Az Isten, aki kijelentette magát. Beszélt is, meg csinált is dolgokat. És ezekben mutatta meg, hogy ő milyen. És itt fel is sorolja Aszáf azt, hogy Isten először is így mondja, hogy ismertétette az ő hatalmát, az ő erejét a népek előtt. A népek előtt. És felsorol két példát arra, hogy miben is tette Isten nyilvánvalóvá a hatalmát. Például abban, hogy megszabadította népét az ő karjával. Itt visszaemlékszik Aszáf, aki már jóval később él, az egyiptomi szabadulásra, az exódusra, amikor Isten kivezette Izraelt az egyiptomi rabszolgaságból, Mózes által. Ebben, ez most csak így, ahogy így elmondom, ez csak egy esemény a történelemben, de akik ismerjük a Bibliát, azt tudjuk, hogy mennyire sok minden történt ott, amiben Isten nyilvánvalóvá tette az ő hatalmát, ha csak a 10 csapásra gondolunk, vagy arra, hogy jöttek ki, és a Vöröstenger szétvált előttük, és ők átmentek, az egyiptomiak nem tudtak átmenni, és utána egy nagy hálaéneket énekelnek ott a túlsó parton. Tehát sok minden történt ott. Ezekben ebben a szabadulásban Izrael mindig azt látta, és Isten erejének, hatalmának, minden hatóságának a megnyilvánulását látta. És a másik dolog, amit mond, amiben ugyancsak Isten hatalma lett nyilvánvaló, az az ő gondviselése. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózes és Áron keze által. Ez Istennek a gondviselésére utal, hogy megint emlékszünk arra sok mindenre, ami történt a pusztai vándorlás során, amikor Isten adott nekik mannát, adott nekik húst, adott nekik vizet, megvédte őket az ellenségektől, betegségektől, és még a 40 éves pusztai vándorlás során is vezérelte őket a felhőoszlopba, tűzoszlopba védelmezte őket. Egy csomó minden történt. Mózes és Áron voltak a népnek a vezetői, de az egész processus, az egész folyamat nem más, mint Isten hatalmának a demonstrációja. Tehát, amikor ez az Aszáf így visszatekint a múltba, akkor nem a saját tapasztalatairól elmélkedik, nem a saját szubjektív élményeiről, amiket ő átélt az Istennel, hanem arról, hogy Isten milyennek jelentette ki magát a történelemben. Hatalmasnak, aki kiszabadította a zsidókat, és utána gondviselő kézzel végigvezérelte őket az útjukon, míg megérkeztek a hazájukba. Az a gondolatom támad, testvérek, hogy nekünk is bizony nagyon is fontos, hogy megemlékezzünk Istennek a történelembe véghez vitt nagy tetteiről. Nekünk is meg szabad emlékeznünk itt arról a két dologról, amire Aszáf emlékezett, de szabad emlékeznünk az Úr Jézus Krisztusra is, sőt, mindenek fölött nekünk keresztényeknek rá kell emlékeznünk, aki eljött ide a földre, aki meghalt a kereszten, feltámadt a halálból, benne megtörtént a mi szabadulásunk a bűnből, a mi Egyiptomunkból, a sátán markából, Jézusban van a mi exodusunk, és Jézus Krisztus az, aki bennünket vezérel, az ő lelke által és a lélek által képesített vezetők által vezérel, és gondunkat viseli az úton, amíg meg nem érkezünk az ígéret földjére, ami mennyei hazánkba. Jézus Krisztusra és az ő velünk, illetve népével kapcsolatos cselekedeteiről emlékezhetünk, testvérek, és ezek is Isten hatalmát, erejét és nagyságát festik ma este is elénk. Az az érzésem, testvérek, hogy sokszor nem gondolkozunk az Istennek ezekről a nagy tetteiről, amiket a múltban véghez vitt. Ki tudja magába, hogy szokott erről gondolkozni, most én nem akarom senkire ezt rá erőszakolni, ezt a gondolatomat, de az a tapasztalatom, hogy sokkal többet szoktunk gondolkozni az anyagi gyarapodásunkon, az egzisztenciánk megteremtésén, a karrierünkön, az aktuális gyakorlati kis problémáinkon, mint az Istennek a történelemben véghez vitt hatalmas tettei. Most itt én kifejezetten az Úr Jézusban, az Úr Jézus által véghez vitt nagy tetteit szeretném fölemlíteni. Sokkal jobb lenne pedig, hogyha az Istennek a tettei uralnák jobban a mi gondolatvilágunkat. És sokat emlékeznénk meg ezekről a dolgokról, és elemeznénk ezeket magunkba, és elmélkednénk, töprengnénk ezekről a dolgokról. Hiszen ma testvérek, mi egy ilyen információs társadalomban élünk, ahol ilyen dézsából öntik ránk az információkat, egyik-másik olyan elkeserítő, elszomorító, megdöbbentő, hogy az embert napokig lett a hatalmába tartja, és a hatása alatt tartja. És testvérek, már olyan sokszor tapasztaljuk ezt, hogy rombolnak bennünket ezek az információk, amik a tévéből, rádióból, újságból jönnek ránk, Igazából sokszor észre se vesszük a megdöbbentő, sokszor oda jutottunk, már annyira érzéketlenné is váltunk, hogy észre se vesszük a megdöbbentő eseményeket. Én is először, amikor hallottam azt, hogy mi történt itt, milyen természeti katasztrófa történt a Szumátra és a környező szigeteken és ott az óceánon, déli Indiával kapcsolatban, mindjárt tudják a testvérek, hogy mire gondolok. Először egyszerűen elsiklottam fölött, utána úgy hívják, hogy mi történt, hogy 24, akkor még csak 24 ezer ember volt, most már, aztán másnap este már volt 50 ezer, most már 100 ezernél tartunk. Mi történt ott? És hallja az ember, hogy a a sziget arrébb, mert nem tudom én hány centiméterrel, és a földnek a keringésében is bizonyos megtorpanás, vagy megingás következett, de akkora volt ez a földrengés. Csak utólag gondolkozik el az ember, hogy mi is van itten, körülöttünk. És testvérek, lehetne még mondani, hogy aztán mi minden jön a tévéből, meg a rádióból, ezek betöltik a gondolataikat, kitöltenek bennünket, és egyszerűen már nem marad energiánk se, időnk se, hogy mi az Istennek a hatalmas tetteivel foglalkozunk, pedig azok az igazán nagy dolgok. Azok még annál is nagyobb dolog, ami most ott történt, mint egy természeti katasztrófa. Sokkal inkább, testvére, kéne Aszáftól tanulnunk, hogy időt, erőt szánni erre, és csendben elmélkedni, gondolkozni nekünk az ige fölött az Istennek a hatalmas tettei, mert ezekben jelentette ki nekünk magát, hogy ő hatalmas és erős Isten, és bennünket szerető, kegyelmes Isten. De egy kicsit hadd lépjek tovább, és nézzük meg azt, testvérek, hogy Aszáf hogyan is emlékezik. Mert nem csak az érdekes kérdés, hogy mire emlékezik, hanem az, hogy hogyan emlékezik. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy felidézem az Úr tetteit. Emlékezem csodáidra. Elmélkedem a te tetteidről. Munkáidról beszélgetek. Magamban gondolkodok. Tehát testvérek, itt az eredeti szövegben az Aszáf négy különböző szót használ, vagy négy különböző fogalmat használ, hogy kifejezze azt, hogy ő hogyan elmélkedik. És ebből azt szűrődik elő, testvérek, vagy azt szűrődik ki, hogy ez az Aszáf egy elmélyülten gondolkodó, elmélkedő ember volt, aki nagyon is aktívan gondolkodott az Istennek a nagyságos dolgai. Nagyon is aktívan, nem egy szóval fejezik ki azt, hogy visszaemlékeztem. Emlékem, felidézem, gondolkodok, beszélgetem magamban róla, elmélkedek ezekről a dolgokról. Ez egy ilyen tartós, folyamatos tevékenységet jelent, amit Aszáf folytat. Ő nem egy ilyen felszínes ember, mint amilyenek sokszor mi vagyunk. Sajnos nagyon a mi kísértésünk, hogy nem merülünk bele az Istennek a dolgaiba, hanem csak úgy felszínesen, úgy, mint a fecske, úgy egy kicsit a csőrünkbe vesz, a vizet, ahogy rámegy, és akkor kicsit vizet a kis csőrébe csippent, és megy tovább gyorsan, annak a felét elveszíti fölrepülés közben talán vagy. De mi is úgy vagyunk sokszor, hogy az ígére így rácsapunk, egy kicsit kikapunk belőle, aztán megyünk tovább. Pedig az kellene, hogy úgy kicsit úgy benne lenni abba, úgy megfürdeni benne egy kicsit, úgy hagyni, hogy úgy jobban átjárjon bennünket az Istennek az igéje. Mélyebben elmélkedni ezekről a dolgokról. Sajnos a mai embert, és nyilván ebbe a kategóriába mindjárt beletartozunk, minket nagyon is erősen igyekeznek az elmélyült gondolkodásról lebeszélni. Nem kell itt elmélyülten gondolkozni. Nem kell. Élvezni kell az életet. Nem kell gondolkozni, ugye? Amin már gondolkozni kell, az már gyanús. Sok ember van így, hogy elétesznek valamit, hogy ezen gondolkozni. Köszönöm, ezen gondolkozni kell, nem. Én gyakorlati ember vagyok, mondják. De ez lehet, hogy valaki gyakorlati ember, de azért csak kellene gondolkoznia. Aszáf se teológus volt egyébként, hanem meg volt a dolga, hogy mit kell neki csinálni a templomba. Gyakorlati teendői voltak, de a gyakorlati teendők mellett azért csak szakított magának időt arra, hogy elmélkedjen és gondolkodjon, elmélyülten az Isten dolgairól. Nem lehet ezzel takarózni, hogy én gyakorlati emberök, nem vagyok elméleti, és ezért nem gondolkozom az Isten dolgain. Akármilyen gyakorlatiak vagyunk, gondolkozzunk az Isten dolgain, és erre menjünk bele az Isten gondolataiba, mélyüljünk bele az Isten gondolataiba. Aszáf is ezt tette, testvérek, és nekünk is ezt kell tenni, és jó lenne, hogyha így év végén is, de ez nem csak év végére igaz, hanem általában igaz, hogy jó lenne ezt megtanulni, hogy így elmélkedni, magunkba beszélgetni, gondolkodni, töprengni, morfondírozgatni magunkba az Istennek a hatalmas tettein, amiket leginkább Jézus Krisztusba véghez itt. Hát Aszáf tehát nem csak így felszínesen röppen ide-oda gondolatszárnyain, hanem elmélyülten gondolkozik. És figyeljük meg, testvérek, itt van tulajdonképpen a lényeg, hogy mi történik ezzel az emberrel, miközben emlékezik. Miközben így emlékezik. Figyeljük meg, hogy miközben az Úr tettein elmélyülten gondolkozik, aközben milyen változás történik ebbe az emberbe. Mert hogy ebben az emberben változások történnek, az a Zsoltárt végigolvasva egészen kézenfekvő evidens. Szemünk előtt játszódik le, ami benne végigfolyik, nem is tudjuk, hogy pontosan mennyi idő alatt, hogy most ez egy imádság, amit egyből elmondott, vagy este elkezdte, és aztán valamikor hajnalban változott meg, nem tudjuk, lehet, hogy egészen rövid idő alatt olyan változás megy végbe, hogy az Istennek a személyéről és az ő csodálatos tetteiről, hatalmának a jeleiről elmérkedik, testvérek, hogy az számunkra mindenképpen megragadó. Figyeljük meg, testvérek, hogy először is az elmérkedése során rájön az ő nagy tévedésére. Egy nagy tévedésére jön rá. Azt mondja magában, meg is fogalmazza, mert van annyi alázat benne, hogy megfogalmazza a hibáját, a bűnét. Az az én betegségem, mondja a 11. versben, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Ezen azt érti, hogy én azt gondoltam, azért gyötrődök itt magam, mert azt gondoltam, hogy az Istenben egy változás történt. Megváltozott az Isten. A felségesnek a jobbja, ez magát Istent jelenti, aki korábban erős volt, de most már elgyengült, vagy már nem olyan hatalmas. Megváltozott az Isten. És azért van körülöttem ez a sok nyomorúság az életemben, de még inkább az én népem életében, mert az Istennek a jobbja már nem olyan erős, mint volt a régi időkben. Azt gondoltam, hogy az Isten megváltozott. Hát hogy gondolhattam én ilyet, hogy az Isten megváltozott? Rájön erre, hogy az az én betegségem, az az én nagy bajom, hogy én ezt gondoltam, hogy az Isten megváltozott, pedig nem így van. Az Isten most is ugyanaz, mint aki volt akkor, amikor kiszabadította a népünket, és amikor végigvezérelte a pusztába, és ezt a sok csodát tette, amiben a hatalmát érzékeltette, és az ő szeretetét, az ő irgalmasságát tapasztaltatta velünk. Ő most is ugyanaz az Isten. Nem változott meg. De rájön, testvérek, hogy egy hibát követett el a gondolkodásában. Most, amikor mi az Isten hatalmas kijelentésén, az Úr Jézus Krisztuson gondolkozunk, testvérek, és úgy belemélyülünk az igébe, elmélkedünk az Istennek a tettein, sokszor velünk is ez történik, hogy rájövünk saját magunk gondolkodási hibáira, saját magunk életének erkölcsi hibáira és mulasztásainkra, rádöbbenünk egy szóval bűnökre, vétkekre, amiket elkövettünk. Lehet, testvérek, hogy mi is azt gondoljuk, hogy hát Isten régen ilyen volt, de ma már nem ilyen. Régen olyan volt az Isten, mint amilyennek Jézusban kimutatta, megmutatta magát. De most már nem olyan, pedig most is olyan. Megváltozott volna az Isten? Nem változott meg. Tehát testvérek, miközben így gondolkozunk az Isten lényéről, az Isten hatalmas tetteiről, aközben úgy föltárulnak a saját magunk gondolkodásának, életének hibái, bűneink. És ez egy nagyon jó dolog, mert akkor lehet már bűnbánatot tartani, és lehet szinte újra kezdeni a gondolkodást, az életet másképpen fogjuk folytatni. De Aszáf nem csak a hibájára jön rá, hanem rájön arra, hogy mi az igazság. Mi az igazság? Ez egy másik nagy eredmény, hogy az ember rájön arra, hogy mi az igazság. Az az igazság, hogy az Isten mindig ugyanaz. Ez egy nagy bibliai igazság, testvérek, amit nekünk ma este is kell tudomásul vennünk, amikor körülöttünk így változnak az idők, elmúlik egy év, és jön egy új, és érezzük a változandóságot, amiről énekeltünk is. Hát ebben a változó világban van egy valaki, aki nem változik, akihez hozzá köthetjük magunkat hitáltal, akire rábízhatjuk magunkat, és ez maga az Úr. Maga az Úr mondja, hogy ő a kőszikla. Ez annak a kifejezés, hogy én egy kőszikla ott van, nem változik semmit, ő most is ugyanaz. Mondja is, hogy én az Úr nem változom. Malakiás prófétánál olvassuk ezt. Jakab levelében olvassuk, hogy nincs az Istenben semmi változás, vagy még a változásnak csak kis árnyéka sem. Tehát testvérek, ebbe a változó világba, hogyha mi nem találjuk azt a biztos pontot, akire rábízzuk magunkat, akkor hát itt van az Úr. Mi ő benne bízunk. Az, hogy Isten egyébként változatlan, ez a hívő embereknek egy nagy oka az örvendezésre, a nyugalomra, a hitetleneknek meg oka a kétségbeesésre. Mert ha Isten nem változik, akkor Isten ugyanolyan igazságos ma is, meg hónap is, mint amilyen volt régen. És ha régen megbüntette a bűnt, akkor ma is, meg hónap is meg fogja büntetni. Isten igazsága is változatlan, de a kegyelme is változatlan. ebben meg egy nagy biztatás, erősítés van. Ha tegnap könyörült, ma is könyörül, és holnap is könyörül, a kegyelme is állandó, szilárd, és megbízhatok benne. Aztán testvérek, különös az, hogy Aszáf nem csak ugye a hibájára jön rá, és nem csak ugye az igazságra döbben rá, hogy Isten változatlan, hanem miközben elmélkedik az Isten hatalmas tettein, aközben választ kap a kérdésére is. Szinte úgy mellékesen. Szinte úgy észrevétlenül. Hiszen a kérdés az volt, hogy megváltozott az Isten. Elgyengült az Isten. Hát rájön maga a gondolkozás közben, hogy dehogy változott meg. Semmi változás nincs az Istenben. Az én kérdéseimre itt a válasz. Az ember testvérek az Isten dolgain gondolkozik, egyszerűen választ kap a kérdéseire, mondhatjuk nyugodtan. Lehet, hogy úgy mellékesen, vagy szinte olyan magától értetődően, hogy szinte észre se veszi, hogy már is az Isten megválaszolta a kérdéseimet. Miközben az ő dolgain gondolkoztam. Hát Isten dehogy változott meg, mondja Aszáf, hogy ma is ugyanaz a hatalmas Isten, és ugyanaz a szerelmes Isten, az a kegyelmes Isten, aki volt régen. Amikor lehajolt az egyiptomi fogságba, és kézen fogta a nép, és kihozta őket. Milyen szeretet volt ebben, milyen hatalom mutatkozott meg ebben. Ez most is ugyanaz a hatalmas Isten. Szétválasztotta a vizeket. Megáldotta őket minden jóval, behozta őket erre a földről, itt élünk már nem tudom mióta. Dehogy változott az Isten? Hát a kérdéseim alaptalanok voltak, oktalan voltam. Megvannak a válaszaim. És ezáltal, testvérek, ez a gyötrődő lélek, mert azt mondja, még aludni se bírok az engem gyötrő kérdések miatt, egyszerűen ez a gyötrő lélek egyszer csak úgy megnyugszik. Szintén gyógyírt kap a nyugtalanságára, a feszültségére, az idegességére. Egyszer úgy kisimul abba, hogy az Isten megválaszolja neki a kérdéseit. Hát így vagyunk testvérek mi is. Aztán testvérek, az is egy különös dolog, hogy az emlékezés során ennek az embernek a szíve egyszerűen úgy megbátorodik. Azt érzékeljük ebből a Zsoltárból, hogy újra fölragyog előtte az Úr, és az Úr szerelme, és az ő kegyelme, és az ő hatalmassága. Egyszerűen fölbátorodik ez az ember, és egyre hatalmasabban mondja, hogy hatalmad láttán megremegtek a vizek. A te erőd az megnyilvánult a mennydörgésben, a villámokban, a felhőszakadásban. Utad volt a tengeren, ösvényen, a nagy vizeken, és a nyomaid nem látszoltak meg. És érezzük ebből, hogy úgy egyre túláradóban látja ezt a hatalmas Istent ez az ember. Úgy egyre jobban ragyog előtt az Istennek a kegyelme az ő, és az ő hatalma. És valahogy úgy az szívében a bizalom ez iránt az Istenet úgy egyre inkább úgy megerősödik. Egyre jobban kapaszkodik ebbe az Úrba. És ugyanezt történik testvérek velünk is, hogy amikor úgy gondolkozunk, úgy, és úgy elmélkedünk az Úron, úgy a szívünkbe úgy, mintha olyan bizalom ömlene, vagy az Isten iránti hit erősödne bennünk. Hát miért is félhetnénk? Vagy mitől is féljek én, ha Isten ugyanúgy szeret, mint tegnap, meg tegnap előtt? És holnap is ugyanúgy fog szeretni. Hát kell aggodalmaskodnom valami miatt? Vagy hát nem ő a mindenható Isten, aki engem annyira szeretett, hogy a fiát is ide adta? És az ember szíve valahogy is fölbátorodik. Ezt nem lehet nem tudom jobban elmagyarázni, ezt átéli az, aki átéli. Az Úr dolgain elmélkedve megbátorodik a szívünk. Aztán testvérek, az is különös, hogy az emlékezés során eljut az Istennek az imádatához is a száz. Mert ki mondja azt, hogy szent a te utad. Ez nem más, mint Isten imádása, azt jelenti, hogy amit te csinálsz, Isten, az semmihez nem hasonlítható, felülmúlja az emberi képzeletet, az emberi észt, az emberi erőt. Szent a te utad, szentek a te cselekedeteid, amiket véghez vittél. Te egy szent Isten vagy. Tehát egyszerűen testvérek, Aszáf lelke az Isten imádására jut el, az Isten előtt leborul és kimondja, hogy szent a te utad. És így van az testvérek, aki az Istent kezdi imádni, ma is. Hogy illetve az Isten dolgain gondolkozik. Eljut a gondolkozás közben odáig, az Isten hatására, az Úr hatására, hogy elkezdi őt imádni. Szent a te utad. Amiken eddig is vezettél, ezután is vezetni fogsz. Hozzád hasonlóképpen nincs hozzá hasonlítható. Se ember, se semmi szellemi lény, semmi eszme, semmi ideológia. Te teljesen egyedülálló vagy, és én imádlak téged. Hódolok előtted. És végül, testvérek, talán még egy dolgot hadd mondjak, mert Aszáf az emlékezés során úgy vélem, hogy boldoggá is lesz. Ez ugyan ebben a Zsoltárban itt nincs benne, de másutt, az első Zsoltárban, illetve a 119. Zsoltárban is olvassuk ezt. Boldog ember, mondja, aki az ő törvényéről gondolkozik, ugyanazt a szót mondja ott, mint amit itt használ Aszáf, az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idején megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Az Úr gondolatain töprengő Aszáf biztos, hogy boldoggá lett. Nem mondom, hogy megboldogult, de lehet, hogy azt kellene mondanunk, hogy egyszerűen ebből a szomorú aggodalommal, gyötrelemmel, fölemelkedett a lelke. Mert az Úr gondolatain gondolkodó ember boldoggá válik. Egyszerűen Isten ezekkel a gondolatokkal fölemeli őt, és boldog emberré teszi. Ez így van, testvérek, újra mondom, hogy mind a mai napig. Azért az Istentől jövő információkon gondolkozni, ezt mint egy összefoglalásképpen szűrhetjük le, az Istentől jövő az ő kijelentésén, az ő hatalmas tettein gondolkozni, az egyáltalán nem egy kidobott idő, az nem elvesztegetett óra, nem elvesztegetett nap, hanem a legpozitív következményekkel járó foglalatosság. Hiszen látjuk, hogy Aszávnál is hova vezetett, és biztos, hogy nálam és mindnyájunknál ide vezet, testvérek. Év végén is, amikor itt vagyunk, nem tehetjük meg, hogy az Isten dolgairól meg nem emlékezünk, egy napon se tehetjük meg, hogy az ő hatalmas tettein egy kicsit legalább ne elmélkednénk, ne gondolkodnánk, mert azonnal tapasztalni fogjuk ennek a pozitív következményét, és ha nem csináljuk, akkor meg a negatív következményeket fogjuk tapasztalni. Akkor, ha nem gondolkozunk, nem leszünk se boldogok, nem látjuk meg a mi gondolkodási hibáinkat, vagy az életünk erkölcsi hibáit se fogjuk meglátni. A lelkünk nem emelkedik föl Isten imádására, hanem földhöz ragad. Hogy mondja itt az első Zsoltárban, nem fogjuk megadni a gyümölcsünket idejébe, nem lesz gyümölcsterme az életünk. Elhervadunk, munkáinkban nem lesz áldás rajtunk, nem leszünk jó szerencsések, hogy ott a Zsoltár mondja. Inni fogjuk a levét annak, hogyha mi az Isten dolgain nem elmélkedünk, nem gondolkodunk. Különös, hogy sok kereszténynek pontosan erre nem marad ideje, meg ereje. Pedig pont ez a legfontosabb, amit csinálnunk kellene, és lehet. Tehát kevesebb, áldottabb dolog van, testvérek, vagy talán nincs is áldottabb dolog annál, mint mikor egy ember az Úr tetteire, az Úr csodáira emlékezik, azokon gondolkozik, azokon töpreng. Ezekből a dolgokból, testvérek, az Isten dolgaiból felénk árad állandóan az Istennek az ereje, az ő szeretete, és ez úgy valahogy úgy betölti a lelkünket. Az jutott eszembe, hogy mikor fölmentünk, nemrégiben Ausztriába járhattunk a feleségemmel, és akkor elmentünk ott az egyik hegy, a Schaffberg környékén, ott a sétálgattunk, ez Salzkammergut útban van. De az ember agyott sétálgat, megáll egy hegytetőn, és akkor úgy nézgelődik. És nem tud betelni, mert az a szépség annyira úgy erre nézek, megint más szépség jön. Arra nézek, megint más szépség. De már megint vissza kell fordulnom, mert hogy is volt ott mi? És egyszerűen a tájból, magából árad felénk az Isten teremtő munkájának a szépsége, hogy így mondjam, mert megragadja, és az embert lelkét be tudja tölteni. Hát ha egy táj ilyen hatást tud a lelkünkre gyakorolni, nem sokkal inkább az Isten igéje, testvérek, a Biblia. Én nekem nagy örömöt okoz, és nagy kiváltságot jelent, hogy az Isten igéjével foglalkozhatok, és szinte újra meg újra bele gyönyörködhetek minden bibliórára, vagy imaórára, vagy Isten tiszteletre való készülés során az Isten igéjének a tájaiba szinte, hogy belefeledkezhetek, és érzem, hogy rám árad, és betölti a lelkemet, ez az Isten igéjének az ereje, az Isten igéjéből áradó frissesség, az Úr szeretet, az Úr hatalma, és úgy fölemeli az én lelkemet is. Hát ez nem csak egy lelkésznek a kiváltsága, hanem mindnyájunké. Hát itt van, testvérek, előttünk egy ember, Aszáf, akinek az Isten, aki tele volt ilyen gyötrő gondolatokkal, és akkor az Istenhez fordult. Isten azt mondta neki, hogy na, hát most akkor nézzél vissza, és emlékezz meg az én tetteimről. Miket csináltam én már eddig? És aztán visszanéz engedelmesen a múltba, elgondolkozik alaposan, eltöpreng az Isten hatalmas tetteim, és akkor közben a lelke, mint egy ilyen szájra kell, és boldogan megy tovább, és bizony, hát nekünk is testvérek, most az Úr azt mondja ezen az évfordulón, hogy álljatok meg, tele vagytok kérdésekkel, feszültségekkel, nézzetek vissza, elmélkedjetek az én nagy tetteimről, különösképpen az Úr Jézusról, elmélkedjetek róla egy kicsit, csöndben, magatokba. Miért is jött, hogy is jött, mit is végzett, hogy is végezte, gondolkozzatok erről. És miközben gondolkoztok, az én tetteimből az erő árad felétek, ami a lelketeket megújítja, boldoggá tesz benneteket, és egészen másképp lehet kezdeni a holnapi napot, ami egyúttal egy új évnek a kezdete. Kívánom magunknak, testvérek, hogy így tapasztaljuk meg az Úr dolgain elmélkedve az ő megújító hatalmát és erejét. Máról holnapra, de a jövő év minden egyes napján. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy az összes bennünket foglalkoztató kérdéssel, feszültséggel, problémával hozzád jöhetünk, és köszönjük, hogy te most is visszafordítod a mi tekintetünket a te hatalmas tetteidre, melyeket a történelemben vittél véghez, különösképpen a mi megváltó Úrunkban, az Úr Jézusban. Úrunk, ha nem ránézünk, hanem a világ eseményeire, a saját tapasztalatainkra nézünk, akkor minden okunk meg lesz arra, hogy elkeseredjünk és elszomorkodjunk, és elkezdjük siratni magunkat vagy a népünket. De hogyha a te tetteidről emlékezünk, akkor a szívünkbe öröm tér, akkor meglátjuk a hibáinkat, de eljutunk az igazság ismeretére is. Akkor köszönjük, hogy a te imádásodra jutunk, és megtelünk a te boldogságoddal. És köszönjük, hogy megtelik a szívünk irántad való bizalommal és bátorsággal is. Urunk, kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy mi gondolkodó és a te dolgaidról elmélkedő emberekké válhassunk. Látod, hogy milyen sokszor egészen mással van tele a fejünk, szívünk, és látod, hogy azoknak a más dolgoknak a negatív következménye látszik is rajtunk meg, kijön a szavainkból is, meg cselekedeteinkbe is megnyilvánul. Kérünk téged arra, hogy segítsél minket, hogy mi a te dolgaidról gondolkodó, előtted álló, veled lévő emberek lehessünk. Köszönjük néked, hogy így kezdhetünk most is új esztendőt, és így kezdhetünk minden nap egy új napot, a te kegyelmed, a te hatalmad által megújítottan, a te kezedet megfogva, és engedve, hogy te átölelj és felkarolj bennünket. Köszönjük néked, hogy most is szólsz hozzánk és tanítottál minket. Kérünk, áld meg szívünkben a te igéidet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, szokásunkhoz híven szeretnénk megemlékezni az elmúlt évnek a dolgairól. Isten előtt állunk, és így emlékezzünk most még egy pár percben erre, hogy mi is történt itt a mögöttünk lévő évben. Nem csak az Istennek a történelme véghez vitt nagy tetteiről szabad emlékeznünk, hanem a mi kis történelmünkbe, a mi kis személyes életünkbe, gyülekezetünk életébe véghez vitt tetteiről is. És a mögöttünk lévő évre Ézsaiás könyve 43. részének néhány versével indultunk újévi Isten tiszteletünkön. Már nem hiszem, hogy már emlékeznek rá a testvérek, de az volt az igénk, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ez az ígéret hangzott felénk, és most immár a végére érve ennek az évnek, hálásan állapíthatjuk meg, hogy velünk is volt az Úr, az ő ígérete szerint. Velünk volt, ezért békességben éltük, dolgoztuk végig ezt az évet, és az Úr áldása volt, és van mi rajtunk. Velünk volt az Úr a gyülekezeti élet hétköznapjaiban, szokott mederben folytak a gyülekezeti alkalmaink, az istentiszteletek, a bibliaórák, az imaórák, az énekkar, amin értsünk egy nagy énekkart és egy kicsi gyerekekből álló énekkart. Folytak a heti hittanórák, konfirmációi órák, ifjúsági órák, az egyetemistáknak és a gimnazistáknak is van egy kis ifi óra. Folytak a havi alkalmaink is szépen, a nyugdíjas délután, a házaspári kör. Megtörténtek a szorványisten tiszteletek is, ahogy tudják a testvérek, havonta járok ki Deszkre, Sándorfalvára és Kübekházára is. Kistelekre két hetente járok istentiszteletet tartani. Tehát mindenhol a szokott mederben folyhat az Isten igényének a hirdetése, folyhat a tanítás a gyülekezeteinkben. Ez olyan természetesnek tűnik, de hát én úgy gondolom, hogy ez nem olyan természetes, hanem ez egy áldás, ez egy csoda rajtunk. Úgyhogy ezért mindenképpen hálásaknak kell lennünk. Megemlékezünk arról is, testvérek, hogy az Úr velünk volt a különleges gyülekezeti szolgálatok során is, a temetések, az esküvők és a keresztelők során is. A temetések az elmúlt évben 19-szer voltak, tehát 19 alkalommal álltam koporsó, illetve sír mellett. 2003-ban egyébként 21 temetésünk volt, most egy kicsit kevesebb. De hát ez is sok. És különösképpen is egy haláleset volt, amelyikre visszaemlékezünk most. Bár több is van, de hát csak ezt az egyet hadd említsem, dr. Hamar Péter testvérünket, aki még elmúlt karácsonykor itt osztotta velem, vagy inkább én osztottam vele az úrvacsora jegyeit, és aztán utána januárban, január 16-án a klinikán elszólította az ő ura, megváltója, és Hartán volt a temetése január 21-én. A templomból temettük Péter bácsit, sokan ismerték, hát mindenki ismerte őt, és szerettük őt, és ő is szeretett minnyájunkat. Hisszük, hogy hazament az Úrhoz, és így jobb neki most, mint amilyen itt volt, bár itt is jó volt. Istennek vagyunk hálásak az életért, és különösképpen is kívánjuk most Isten vigasztalását az Erzsike néninek, özvegyének és Jutkának is, és a család minden kedves tagjának. Esküvők is voltak a gyülekezetünkben. 2003-ban 6 esküvünk volt, most 2004-ben 9. Hát hálásak vagyunk Istennek, hogy egy jó pár gyülekezetben járó fiatal kötötte össze az életét egymással, úgyhogy Isten áldását kívánjuk az ő közös életükre. Keresztelők is voltak. Hirtelen ennyiben 5-öt számoltam össze, de lehet, hogy több volt. Megmondom őszintén, ezt még majd át kell még egyszer gondolnom, de úgy emlékszem vissza most, hogy 5 keresztelőnk volt. 2003-ban csak 4 volt. Hálásak vagyunk minden kisgyerekért, és reméljük, hogy majd itt ezekben az újabb házasságokban is érkeznek majd a újabb kis temeték, és reméljük, hogy az Isten népét gyarapítják majd itt Újszegeden. Hát még egyszer áldást és vigasztalást kívánok azoknak, akik erre igazán rászorulnak. Velünk volt tehát az Úr a gyülekezeti életünknek ezekben a hétköznapi eseményeiben, de velünk volt a gyülekezeti életünk rendkívüli pillanataiban is. Megvoltak a csendes hetek a gyermekeknek júniusban, körülbelül 40-en voltunk ott a kis táborban. Megvolt a fiataloknak a suite-ben, az ifjúsági tábor, ott úgy emlékszem 24-en, 25-en voltunk. És megvoltunk Mátraházán a felnőtt testvérekkel, augusztusban ugyancsak. Ottan voltunk 40 körül, ha jól emlékszem most vissza. Lehet, hogy többen egy kicsit, mint 40-en. Hát ezek az alkalmaink áldott alkalmak voltak, lelkileg is, meg azt hiszem, hogy közösségileg is mindenkinek jót tett, és jó volt ott lennünk, jó volt együtt lennünk. Megemlékezhetünk arról, hogy az Úr velünk volt Solt-Vadkerten, amikor az énekkarral voltunk ott, most adventben, ott ez volt az első ilyen kiszállásunk egy másik gyülekezetbe, de ottani öreg otthonban, idősek otthonában énekeltünk egy pár éneket, de hát velünk volt az Úr a Dugonyics téren is, ahol a kirakodó vásár kellős közepén 3 este énekelgettünk, és hát elég sok meghívó lapocskát osztottunk ki, ez több százat jelent, amelyben fölhívtuk az emberek figyelmét így karácsonyra, és hívogattuk őket akár a gyülekezetünkbe is, de ha nem ide, hanem máshova mentek, talán annak hatására, hát ezért is hála Istennek. 4 kislányunk, gyülekezetből 4 kislány nyakába vette a várost, és advent időszakában ez a 4 kislányka, ez bejárt 16, vagy lehet, hogy még több idős, magányos testvérünket, akiknél énekeltek, fuvoláztak, verset mondtak, és süteményt ettek, sőt, hoztak is haza belőle, de nagy örömet szereztek az idős testvéreknek, és ezt nagyon, nagyon jó gondolatnak tartottam, hogy így ezt ők mondták, hogy ők ezt szívesen csinálják, és aztán így elindultak, és ez volt az ő kis szolgálatok, amivel hát szolgáltak az Úrnak. És hát én nagyon örültem, amikor ide telefonáltak az olyanok, akiknél voltak. Nem is mondtam még az érintetteknek, de most mondom. Már nem csak nekik, hanem mindnyájunknak, hogy az érintettek közül többen fölhívtak, és szinte volt, aki könnyek között köszönte meg, hogy gondoltak rá, és elment hozzá valaki karácsonykor. Nagyon örültek, és hát reméljük, hogy ez egy ilyen hagyomány lesz a gyülekezetünkben, hogy így elmennek fiatalok, és szolgálnak így az idős magányos testvéreknek, akik nem tudnak így mozogni, és jönni ide. Nagyon érdekes színfoltja volt a gyülekezetünknek ez a kismama kör, ami egy ilyen rendkívüli alkalom, kedden délelőttönként szokott lenni, és egész különös dolgokról van szó. Hol többen, hol kevesebben vannak, de mindig van itt valaki, kinek hogy engedi az ideje, ereje, jönnek a kisgyerekekkel is, és ilyen édesanyákat foglalkoztató kérdésekről beszélgetnek, amennyire a gyerek zsivajban, vagy a jövő menő kis porontyok között erre lehetőség nyílik. Volt nyílt hetünk, miről szól az élet, ez volt a fő címe, itt volt a kis kiállításunk. Volt több bibliaiskolai hétvége a gyülekezetünkben, ha jól számoltam, akkor majd rám szólnak, hogyha nem jól. De volt ilyen bibliaiskola február végén, június elején, november közepén és december elején, tehát 4 alkalommal, ami egy elég intenzív dolog. Hát hála Istennek mindazokért, akik itt vannak, általában olyan 15-20 körül van a résztvevőknek a létszáma, és mindenképpen szerintem egy áldásos alkalom azoknak, akik ebben részt vesznek. Talán a gyülekezeti életünk rendkívüli pillanataihoz tartoznak a presbiteri gyűlések is. Hát azok megvoltak a szokott időben, vagy a szokásos módon. A presbitériumban 2 változás történt, 2 lemondásunk volt, és aztán akkor a lemondott presbiterek helyére bejött 2 új presbiter testvérünk, illetve a pótpresbiterek, Szilva László, illetve Topodi Ferenc testvéreink. Tehát mindezeket az alkalmakat, amik ilyen hétköznapi és rendkívüli alkalmaink is voltak az elmúlt évben. Ezekben megtapasztaltuk azt, hogy az Úr így közel van hozzánk, velünk van, és megállt bennünket, megerősít bennünket. Velünk volt az Úr a pénzügyeinkben is. A hirtelen elkészített számadatok szerint persely pénzünk az 1.890.000 forint volt, ez 4.300 forinttal több, mint a 2003-as. Az egyház fenntartó járulék 2.151.000 forint volt, ami 435.000 forinttal több, mint a 2003-as. Tehát az abban egy nagyon nagy ugrás történt. Ezen kívül a testvérek adományai hát szép számban folytak be, és elég nagy összegbe folytak be a Calvin alapítványba, illetve az Újszeged Isten kezében alapítványba, ahonnét hát az egyikből a hittan és ifjúsági munkát finanszírozok, a másikból a gyülekezet felújítási munkálatait. Hát több 100 000 forint folyt be, azt hiszem, Gyuri segítsél, hogy olyan 800-900 000 forint folyt be hogy?
Igen.
Tehát 900 fölött folyt be az Újszeged Isten kezében alapítványba, majdnem 1 000 000 forint. A másik, a Calvin alapítványba kevesebb folyt be, de oda meg kb. 500 000 forint folyt be a 1%-os felajánlásokból. Tehát az, hála Istennek, az is tudott működni, meg reméljük, hogy működik is még egy darabig közöttünk, és hát támogatták ezek a gyülekezeti életet. Anyagi természetű dolgainkat a gyülekezetét Szilva László testvérünk intézi, mint főpénztáros, és hát most ezúton is ő neki külön is hadd fejezem ki még egyszer a köszönetemet és a megbecsülésünket, hogy igyekszik és teljesen jól csinálja ezt a munkát már évtizedek óta. Anyagi természetű dolog az is, hogy a temetőnek a kapuját kicseréltettük. Sajnos akadozik a nyitás-zárás ügye. Már többen is ide telefonáltak volt, hogy nekem kellett menni kinyitni a kaput. Az elmúlt héten telefonáltam és beszéltem a katolikus szomszéddal, a kis plébános úrral, és aztán ő mondta, hogy ránéz a dologra, és hát ránézett. Remélem, hogy ránézett, és most már nyitva lesz a kapunk. Nekünk is nyitva lesz a kapunk, mert nem kell körbe menni azoknak, akik oda mennek a sír ápolására. Tehát velünk volt az Úr ezekben az anyagi természetű dolgainkban is. Talán itt még megemlíthetem azt, hogy a tetőfelújítással kapcsolatban hát elköltöttünk mindjárt 1 000 000 forintot, megvettük a réz anyagot, megvettük a pala anyagot, és a fa anyagot is kifizettük, tehát az, gyakorlatilag az összes anyag költség az elment, most már csak a munkát kell majd elvégezni, amire úgy néz ki, hogy jövő március végén, áprilisban, májusban kerül sor, egy körülbelül 2 hónapig fog tartani ez a munka, még végig csinálják, és aztán kicserélik az egész tetőt, kivéve a templomunk, illetve az imaházunk fölötti részt, mert ebben nem mertünk belefogni, mert hátha egy pár éven belül ezt meg lehet növelni, vagy meg lehet nagyobbítani, és akkor fölösleges most a tetejét kicserélni, mert ennek nincs olyan rossz állapotban a tetej, nem annyira kitett ez a tető, mint a másik. Szeretnénk a harangot is jövőre megcsináltatni, hogy az is szóljon, és hát reméljük, hogy arra is meg lesz így az anyagi fedezet. Velünk volt az Úr a hétköznapi életben, a rendkívüli alkalmakon, velünk volt a pénzügyeinkben, velünk volt akkor is, amikor másoknak segítettünk. Itt 2 dologra szeretnék csak utalni. Nagy Solymosba szállítottunk egy orvosi rendelőt, illetve annak a berendezését tavasszal. Az több mint 1 000 000 forint értékű berendezési tárgyakat vittünk oda, bútorokat, műszereket, egyéb dolgokat. Annak a pénznek a legnagyobb részét nem a mi gyülekezetünk, hanem egy másik gyülekezet, ott össze mi csak továbbítottuk azt, illetve hát Ács Péter testvérünk vásárolgatta meg ott a kinti dolgokat, leginkább ő intézte el. De lényeg az, hogy most ott van ez a rendelő, és használják is. Most, amikor kim voltam legutóbb, én is megnéztem, és rendben is van. Használják, és örül neki a falu népe, hogy ott van ez a rendelő. A másik ilyen külföldi segítségünk, hogy Kárpátaljára küldtünk a Johannita segélyszervezettel egy jó adag ruhát. Összegyűlt itt a hátsó szobában egy kazal használt ruha, gyerekruha, felnőtt ruha, idősek, fiatalok ruhái. Jó állapotban voltak, és aztán a Johanniták vállalták, hogy ők mindig mennek Kárpátaljára, leginkább oda viszik. Bejöttek egy teherautóval, föltettük és elvitték az egészet oda. Vittek számítógépeket is, amiket oda el lehetett küldeni, azt elküldtük, elvitték. Reméljük, hogy Isten megáldja ezeket az ottani emberek számára. Velem volt a személyes életemben is az Úr, a szabad ilyen személyes dolgot is mondanom, hogy én is megtapasztaltam a közelségét, a szeretetét, a hatalmát. Magában a gyülekezetben is, hogy az itteni dolgokat tudtam hordozni, szolgálataimat el tudtam végezni, feleségemmel együtt. Ezt is az Úrnak tulajdoníthatom, és neki vagyok ezért hálás, és úgy gondolom egyedül őt illeti ezért a dicséret. Az itteni gyülekezeti munkán kívül szolgáltam még többször Budapesten, voltam külföldön is más helyeken, csak Feketicset említem, hogy ott szolgáltam egy csendes napon. A Biblia Szövetségben is van a tanácsban elfoglaltságom. Tehát többször elmentem innen, de mindig úgy megtapasztaltam ezt, hogy az Úr megőrzött, és velünk volt, megerősített, és körülvett bennünket. Itt volt a Duna TV, talán emlékeznek még a testvérek arra is, hogy az is ugye kicsit a gyülekezetünket is, meg családunkat is így bemutatta. A gyerekeink élnek, egészségesek, hála Istennek, nincs semmi baj. Előttke második gimnazista, most a Zsófi és a Csengők 8-osak, a Kincsőke 4. osztályos, Hajnik a 2., Kinga meg Óvis. Feleségem meg a feleségem. Még nem akarunk elválni, nem is, reméljük, hogy nem is kerül erre soha sor, illetve hát már csak a halál választhat el bennünket egymástól. Megköszönném a testvéreknek is azt, hogy ebbe az évbe is sokszor segítettek nekünk, illetve hát az, hogy mi itt vagyunk egyáltalán, és olyan körülmények között vagyunk, az teljesen a testvéreknek köszönhető, és meg az Úrnak nyilván, de azért a testvéreket használja. Úgyhogy én a testvéreknek is szeretném megköszönni, hogy lehetővé teszik azt, hogy mi itt így éljünk, így legyünk, és így szolgálhassunk ebben a gyülekezetben. Végül velünk lesz az Úr, hiszem a terveink megvalósulásában, és most ezekről különösebben nem akarok beszélni, csak két rövid utalást tennék, ami előttünk van. Anyagi természetű dolog az a tetőfelújításon túl. Annál egy sokkal rázósabb ügy, kisteleknek a kérdése. Kisteleken ugyanis ott van egy nagy sarok, telek, ahol van most, úgy nevezik ott a református sarok, és hát az van több épület, egy nagy, viszonylag nagy telken a belvárosban, és azok az épületek azok teljesen romos, lassan teljesen romos állapotba kerülnek, és nincs rá, egyszerűen nincs is értelme annak, hogy azokat megújítsuk, valamit oda kell építenünk, valamit ott kell csinálnunk. És ezen beszélgetünk most a presbiter testvérek, és hogy lehetne, mint lehetne azt az egész belvárosi telket kihasználni. Közben megjelent a kisteleki újságban is egy ilyen cikk a polgármesternek a tollából, hogy ezt szanálni akarja, meg nem tudom, ilyen kicsit meglepve vettem ezeket a híreket, majd meg is mutatom nektek, mert most adta ide Jolika ezt már az újságot. Szóval nyilván ők is szemet vetettek arra a telekre, és ott akarnának valamit csinálni. Hát most már nem a kommunizmusban élünk, bár néha úgy az ember néha mégiscsak azt érzi, hogy mintha ott élne. De hát azért mégse úgy mennek a dolgok, hogy csak úgy elvesznek tőlünk valamit. Tehát valamit nekünk is kellene ott tennünk, és kérem is a testvéreket, hogy gondolkozzanak, minden ötletre, gondolatra nyitottak vagyunk, és legyen ez egy közös ima témánk, hogy valahogy megoldódjon ez a dolog, és jól oldódjon meg. A másik ügy, amire utalnék, az egy ilyen lelki természetű dolog, egy újabb házaspári kört kell indítanunk, tekintettel erre a sok fiatal házasra, akik itt egybe keltek, mert most már egy házaspáros kör nem lesz elég. És aztán itt a Tasnádi Szevics Zolival beszéltem, és ő és a felesége nyitottak, mutatkoztak arra, hogy itt a Szőregen lévő kis lakásukba, házukba befogadják ezt az újabb kört. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ott januártól elkezdődik még egy ilyen házaspári kör. Hát ezt is hordozzuk úgy imádságban, hogy Isten áldja meg ezt a kis házaspári kört, a nagy házaspári kör és a kis házaspári kör. Jövő évben még egy ilyen lelki dolog van, amit terveztem, és amire reméljük, hogy sor is kerül. Az év első felében, első harmadában szeretnék egy bibliaiskolát szervezni a gyülekezetben, amely bibliaiskola az kedden lenne, kedden esténként, és szinte úgy össze lenne vonva az ifjúságőr és a biblióra ebbe az egy alkalomba, amikor a nyílt hetünkön itt járt Markó van Vénen, ez a holland testvérünk, a személyes bizonyságtételről tanítana. Tehát hogyan tegyünk személyesen bizonyságot munkahelyen, itt ott, amott. Ennek van egy ilyen szakmai része is, vagy módszertana, és ezt ő szívesen leadja nekünk. Ez egy, nem tudom, pontosan 10-12 alkalmas sorozat. Minden héten kész lejönni és tanítani bennünket. Hát hordozzuk ezt imádságba, hogy ez létrejöjjön, megvalósuljon, mert a mostani világba testvérek, minden hívő embernek a kutya a kötelessége, hogy így mondjam, a saját körében evangelizálni. Mert azt már most látjuk mindnyájan, hogy az egyházak, nem csak a miénk, a katolikus is, és bármelyik, egyszerűen nem érünk el tömegeket, nem tudunk elérni tömegeket. Egyre leszűkül azoknak az embereknek a száma, akiket mi hivatalosan innen a szószékről, vagy el tudunk érni. Csak úgy tudjuk elérni az embereket, hogyha maguk a gyülekezeti tagok, akik komolyan veszik az Urat, az igét, ők maguk terjesztik a bibliai keresztjén gondolatokat, az evangéliumot. És ezt erre föl kellene bátorodnunk, és ebbe kapunk ilyen segítséget is, reméljük a Márkó testvérünktől. Előre jó lenne készülni erre, hogy ebben részt veszünk, és látjuk ennek az egész ügynek a fontosságát. Hordozzuk ezt is imádságban. Végül azzal fejezem be, hogy úgy vélem, hogy az Úr velünk lételéből adódóan vannak a mögöttünk lévő évnek láthatatlan eredményei is. Arra gondolok, ami az ide jövők, ide járók lelkében történik, vagy történt az Úr igéjének és a közösségnek a hatására. Ezeket az eredményeket sokszor nem tudjuk megragadni, nem tudjuk megfogni, nem tudjuk számokkal leírni, de hiszem, hogy van eredmény. Nem tudom, hogy ki kap kérdéseket, a kérdéseire válaszokat az igei alkalmakon, vagy a közösségi alkalmakon, de biztos, hogy van. Nem tudom, hogy ki vigasztalódott meg egy-egy ige hatására, egy-egy testvéri szó hatására. Nem tudom, hogy ki nyert erőt, nem tudom megítélni, hogy pontosan kik tértek meg, és hányan tértek meg, hány embernek a szívébe történt meg, hogy Jézus Krisztus befogadta az Urának. Nem tudom megmondani, hogy hányan újultak meg hétről hétre, arra, hogy végezzék a családban, a munkahelyen a munkájukat, a szolgálatukat. Nem tudom, hogy kik vettek épülést és áldást alkalomról alkalomra, de hiszem, hogy történik ez a dolog. Szemünk elől rejtette, láthatatlanul, de akik idejönnek, azok tapasztalják, hogy lelkiekben megáld bennünket, megáld engem is személyesen az Úr. Velünk van, ezek a személyes áldások is ennek a jelei. Azt tanácsolnám még mindenkinek, hogy magamat is beleértve, hogy a szívünket is vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit esetleg rosszul tettünk a gyülekezeti élet vonatkozásában, akár lelkészként, vagy presbiterként, vagy gyülekezeti tagként is, hol követtünk el vétkeket a velünk lévő Úr ellen, mivel szomorítottuk meg őt, mit kellett volna másképpen csinálni, mit kellett volna talán nem elmondani, vagy mit kellett volna inkább elmondani, amiben az Úr megítél minket, abban tartsunk bűnbánatot, és adjon nekünk az Úr erőt, hogy vele tudjuk folytatni a következő esztendőt is. Hisszük, hogy ahogy velünk volt, úgy velünk is marad a mi Úrunk. Isten áldja meg a szívünket, és kívánok a testvéreknek most áldott estét, és áldott új esztendőt is családjaikkal együtt. Most az áróénekünket énekeljük el. Az áróénekünk pedig a 285. dicséret. 285. dicséret kijelölt versei, az első négy verse. A Sionnak hegyén Úristen, 65. Zsoltár dallamára énekeljük. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben, jelen vannak múltak, jövendők egy tekintésedben.